34. Erősen tűzött a nap, mégis úgy éreztem, hogy fázik a fenekem. Nem is oda, amikor kövönültem a nézőtéren. A romos görög aréna valószínűleg időszámításunk előtt épülhetett. A fokhíjas, lépcsőzetesen emelkedő üléssorokból alakított nézőtéren a kövön többen is ültünk. Mi Vilmossal és Leával a legmagasabb fokot választottuk. Onnan jól látszott a színpad és a város is. Az aréna és a város között magas falmaradványok meredeztek az ég felé. Egyes részein még a bejárati nyílások is megmaradtak. A többi néző nagy rész görög öltözéket viselt. A kitónnak nevezett ruhadarab derékmagasságig összebart, téglalapra hasonlított. A felső széleit összegombolták a vállakon. A fiatalabb lányokon, asszonyokon jól mutatott, de az idősebb emberek ráncos bőre groteszkül hatott. Ezek az öltözékek is a színpadon megjelenő nő miatt, aki elmagyarázta és meg is mutatta, hogyan kell felölteni vagy viselni a kitont, azt hittem, hogy jelmezbál következik. A gyerekeket nem érdekelte az ilyen ókori divat bemutató. Ők inkább magát az előadást szerették volna élvezni. Meseszínházra készültek. Többször is megkérdezték, hogy mikor kezdődik az előadás. Ahogy láttam, nagyrészt a többiek is unták a ruha bemutatót. Úgy tűnt, teljesen fölösleges. Akik görög stílusú ruhát viseltek, azok tudták, hogyan kell felölteni. A többieknek pedig hiába mutogatták, hisz nem volt náluk olyan anyag, amellyel kipróbálhatták magukon. A ruhaszakértőnő kiment, így a színpad megüresedett. Vártunk. Még nem jöttek be a színészek, ha egyáltalán színészekkel kezdődik majd az előadás. Kis idő múlva egy újabb nő lépett a porondra. Öltözéke csak szíjakból állt. Testének nagy része mesztelen volt. Ókori görög kardot tartott a kezében. Azzal néhány harcias testállást mutatott be, elég ügyesen. Testmozgása alapján amazonnak véltem. A mutatvány végén az aréna szélére állt, és kardjának hegyét a porondba szúrta, majd megforgatta. A homokos színtér vízzé változott. Ez nagy horrogást és tapsot váltott ki. Egy ideig nem történt semmi. Azt gondoltam, hogy ez az amazon mutatványához tartozik, de nem, mert a nő eltűnt. A víz felületén apró, kör alakú hullámok keletkeztek. A hullámkörök közepén lassan kiemelkedett egy sárkányfej. A gyerekek megriadtak. Úgy kellett csitítanom őket, hogy ne féljenek. Arra vártam, hogy az egész teste előjön a vízből. Csak akkor tudom megállapítani, hogy veszedelmes vagy jó indulatú sárkányról van szó. A sárkányfej körülnézett, majd rimánkodni kezdett. Előjött testének nagy része. Nem volt szárnya, mint a sárkányoknak általában, inkább a tengeri csikóra hasonlított, csak sokkal nagyobb kiadásban. Az ilyen sárkány nem veszélyes, elmagyaráztam a gyerekeknek, hogy az Avatar című filmben lévő állatokra hasonlít. Gondoltam, ez megnyugtatja őket, mert végignézték a filmet. Úgy is lett. Amikor látták, hogy nem lövel lángokat, kicsit megnyugodtak. A sárkánnyal majdnem egy időben egy hosszú hajú lány is előjött a vízből. A sárkány őt sem bántotta. A lány kinyújtotta karját, mire az állat lekicsinyedett, olyannyira, hogy a lány karjára ugrott. A jelenlevők nagy része megtapsolta, de úgy látszik, nem tetszett a sárkánynak, mert mély és nagyon erős hangot hallatott. Ez már nagyon nem tetszett a gyerekeknek. Egy ideig még odafigyeltek a magyarázatomra, de azután inkább arra szavaztak, hogy menjünk valahova fürdeni és csónakázni. Végül ott hagytuk az amfiteátrumot, és a homokos tópartra mentünk. A melegvízű tóban a gyerekek nagyokat fürdöttek. A parton ültem, és figyeltem őket. Lea nem ment be a mélyebb vízbe, mert még nem tudott úszni, óvatos volt. Árnyékot éreztem az arcomon, arra fordultam. Győző barátom állt előttem. Alig ismertem rá, talán 20 éves sem lehetett. Néztem rá csodálkozva. Újra olyan gondolatok futottak át az agyamon, hogy körülöttem nem csak térbeli, hanem időbeli összevisszaság van. Ennek jele a görögruhás nézők, a sárkány, most pedig a fiatal győző. Felálltam és kezet fogtunk. Nem akartam beavatni gondolataimba, hanem csak szívélyesen üdvözöltem. Megkértem, hogy vigyázzon a gyerekekre, míg elmegyek csónakot keresni. Nem messze tőlem egy csatorna torkollott a tóba. Arra indultam, mert feltételeztem, hogy ott csónak kikötő lehet. A füves töltésen megelőzött egy mikrobusz. Motoros csónakot húzott maga mögött. A busznak meg kellett volna fordulnia, hogy a csónakot vízre eressze. Akárhogy tekerte a sofőr a kormányt, sehogy sem sikerült, túl keskeny volt a gát. Végül beültem a sofőr helyére, akkor vettem észre a két utast a járműben. Az egyik Margit volt, Győző élettársa, a másik pedig egy ismeretlen idősebb szakállas férfi. Én is próbálkoztam a mikrobusz parkolásával, de sikertelenül. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a férfi hangosan szitkozódik. Hátrafordultam. Margitot szitta ocsmány szavakkal. Közelebb mentem. Margit nagyon félt, összekuporodott az ülésen. A férfi épp a háta mögött ült, és onnan kiabált. Éreztem, hogy közbe kell lépnem. Rászóltam az emberre, hogy hagyja abba. Ha nem, akkor kénytelen leszek eltávolítani a járműből. Nem hagyta abba. Leheletén éreztem, hogy részeg. Kirúgtam. Margitot pedig megnyugtattam. Időközben megjöttek a gyerekek. Győző vezette őket, de a kanál is másik oldalágán. Valahogy át kellett őket hozni erre az oldalra, ahol a busz állt. Átúztam a csatornát. Visszafelé Vilmos mellette úszott, Leát pedig Győzővel ketten fogtuk, mert kicsit félt a víztől. Amikor mindannyian biztonságban voltunk, nehezen kezdtem lélegezni. Nagyon kifárasztotta az idegeskedés és az úszás. Elmondtam a többieknek, hogy elmegyek a Zöld Keresztbe megvizsgáltatni magamat. Az Orgona utca végén állt a Zöld Kereszt épülete. Onnan lehetett felismerni, hogy a falból kiálló vasrúdon egy négyzet alakú acéltáblára zöld keresztet festettek. Olyan volt, mint a Vörös Kereszt, csak hogy zöld. Az jelezte, hogy itt elsősegélyállomás van. Mindig azzal viccelődtem, hogy az, aki ráfestette, színvak lehetett. Ezért senki sem nevezte Vörös Keresztnek, hanem Zöld Keresztnek. Az utcán egy fiatalember követett. Nem tudtam, mit akart, de ő sem mondta. Félni kezdtem, de nem történt semmi, mert a Zöld Kereszt előtt utolért és kikerült. A Zöld Keresztnek két bejárata volt. A fiatalember a másodiknál állt meg. Én az elsőbe mentem be. Egy idősebb ápolónő állt a nagy, masszív asztal mögött. Előtte kibelezett, sertés feküdt, szétálló hátsó lábakkal. Az ápolónő rám sem nézett, mert el volt foglalva a sonka leválasztásával. Fehér, nyakig begombolt, köpenyének elejét bevérezte. Amikor kezébe vette a bárdot, hangosan megszólaltam. Ha-hó, segítséget kérnék! Az ápolónő, felismertem a Vörös Keresztet mindkét karján és a fejkendőjén, félredobta a bárdot, és egy hentes kést vett elő. Azzal fejtette le a húst a disznógerincéről. Csak amikor befejezte, akkor szólalt meg. Nem dolgozunk, lejárt a munkaidőm. A másik terem az ügyeletes. Körülnéztem, hol mehetnék át a másik terembe. A nővér fel sem emelte a fejét, csak rám szólt hangosan. Kint a másik bejárat. Kint a fiatalember, aki kísérgetett, a másik ajtóra mutatott. Mindjárt ezt akartam mondani, de láttam, hogy félsz, ezért nem szóltam, mondta mosolyogva. Mintha tudta volna, mi történik a Zöld Keresztben. Az első bejáraton hentes üzlet van. Bementem a másik ajtón. Ott a gyógyszeres üvegszekrény előtt egy fehér ruhás fiatal csinos ápolónő szorgoskodott. Nagyon sokban különbözött az első teremben lévőtől. Uniformisa rövid, szűk szoknyából és széles kivágású felsőből állt. Hosszú ápolt haját keskeny párta díszítette. Annak alapján lehetett megállapítani, hogy nővér, mert azon volt a Vörös Kereszt. Piros tűsarkú cipőt hordott. Ahogy beléptem, hozzám fordult. Elmondtam, hogy nehezen lélegzek. Rögtön hívta az orvost. A kedves orvosnak is elmondtam panaszomat. Tüzetesen megvizsgált, majd közölte, hogy sajnos meg kell műtenie. El kell távolítania a tüdőm egy részét. Az okozza a nehéz légzést. Közölte azt is, hogy a műtétet nem tudja egyedül elvégezni. Egy segédorvos is kell hozzá. De megnyugtatott, hogy itt van a másik szobában. Mindjárt átmegy és megkéri, hogy segítsen. Amikor belépett a segédorvos, elszörnyedtem. Csupa vér volt a köpenye. Feltételeztem, hogy ő lehetett a hentes a kibelezett disznónál. Mielőtt szóhoz jutottam volna, leültettek egy székre, és a lapockámat méregették. A sebész a lapockám mellett tervezte kivenni a tüdőm egy részét. Azzal biztattak, hogy a műtét után sokkal jobban fogok lélegezni. A segédorvos egy 10 centi átmérőjű rövid műanyag csövet vett elő, és körülvarta fehér anyaggal. Közben elmondta, hogy azt fogják a lapockám alá odavarni. Azon keresztül fogja a sebész kihúzni a tüdőmet, és levágni belőle egy darabot. Elkészült a cső. Megjött a sebész. Rátették a lapockámra a csövet, és vágni kezdtek. Felriadtam.